útad szerinti igével készültem. És amikor hallgattam Misinek a bizonságtételét, akkor egy kicsit a nem létező bajszom alatt elmosolyodtam, mert Nehémiás könyvéből hoztam az igét. Tehát az állítatban szeptember 4-e óta a nehémiási építkezéssel foglalkozhatunk, és a mai napon is ebből a könyvből fogunk olvasni. Tehát lapozzunk oda a Nehémiás könyvéhez, és az első fejezetből fogok igeverset olvasni, a harmadik versről a 9. versig, akinek van lehetősége, állva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Nehémiás könyvének az első fejezet 3. versétől olvasom. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak, ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, bőjtöltem, és imádkoztam menny Isten előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, mennynek Istene, Te nagy és félelmes Isten, Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik Téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg a szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgának Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgának Mózesnek, ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akik eltaszítottak közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a mai reggelt, köszönjük, hogy ezen a reggelen szeretetben, békében jöhetünk össze, és kérlek, hogy világosíts meg számunkra a Te igédet a Te nevedben. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ebben az időszakban, ami előttünk van, így a hőszigetelésre, a fűtésre, a gáz ára, a fa ára beszerzésére nagyon nagy figyelmet fogunk fordítani. Nagyon érdekes időszak lesz, és akik eddig foglalkoztak házszigeteléssel, mondjuk a saját házukat leszigeteljék, az most még aktuálisabbá vált, mert vigyázni kell az energiára. És vannak olyan hőkamerák, amit így akár így kézben lehet fogni, lehet ezeket bérelni, mondjuk körülbelül egy napra ilyen 20 000 forintért, és akkor az ember mondjuk az esti órákban megnézheti a házának a hőszigetelését, hogy hol mennyi a hőáteresztés, és amikor például redőnytokoknál vagy ablakon rés van, akkor ott úgynevezett hőhidak keletkeznek, és így veszteséget ér el a ház. Itt mutatok egy olyan háznak a képét, ami normál fénykép, és a másik egy hőkamerás kép, és minél hidegebb egy szín, kék, zöld, annál hidegebb a hőmérséklet, tehát ez azt jelenti, hogy ott aránylag jó a hőszigetelés, és minél melegebb a kép, tehát sárga, piros, akkor ott hőáteresztés van. És tudjuk azt, hogy például az ablakok, a kétrétegű ablakok, ezek is olyanok, ami sokkal gyengébb, mint a falnak a hőszigetelő képessége, tehát érdemes hőszigeteléssel foglalkozni. Amikor baján a házunkat 40 centis fal volt, de egy 10 centi hungarocellát még rátettünk, és lenemesvakoltuk, akkor a 8 köbméteres fűtésünk, tehát kőrissel, kemény fával 8 köbmétert fűtöttünk el egy tél alatt, az lement 5 köbméterre, és melegebb volt. Úgyhogy érdemes erre odafigyelni, de amikor valahol rés van a szigetelésen, rés van a pajzson, akkor ott bizony hőveszteség van. Ami néha mondjuk például fenészedéssel jelenik meg a belső oldalon. És a mai témánkat nagyon röviden egy mondatba én így foglaltam össze, hogy rés a pajzsom. És az alapigénkhez kapcsolódva egy várfalról fogunk nem sokára látni egy-két igeverset, amikor Nehémiás rossz hírt kapott Jeruzsálem területére. Nehémiás könyve egy rossz hírrel kezdődik, így olvasok a 3. versben, elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak, ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfal a csuparés, és kapuj tűzben égtek el. És amikor ezt Nehémiás meghallotta, ezt a hírt, akkor nagyon nagy szomorúság fogta el. Napokon át ültem, azt mondja, sírtam, gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. És utána nem állt meg itt Nehémiás ebben a traumájában, hogy ilyet kellett elszenvednie. És ahogy hallottuk így misének a bizonságtételében is, hogy a kettős királyság után, amikor Izrael északra és délre szakadt, északon volt Izrael, délen volt Júda, és Izrael már korábban 722-ben elesett, és utána 589-ben Júda is babiloni fogságba került, elvitték a vezetőket, a nép egy részét, néhányan ott maradtak, de rabságba, fogságba kerültek Babilóniába. És aztán jön a hír Jeruzsálemből, hogy milyen szörnyűség van ott. Körülbelül 150 év múlva. Tehát amikor Júda, a déli tartomány is elbukott, Krisztus előtt 598-ban, akkor Nehémiás kb. 150 éve később, tehát ő már egy x-edik generáció, akik már a fogságban születtek, és kapta ezt a hírt Jeruzsálemből, ezt a rossz hírt. És azt mondja, hogy amikor meghallotta ezt a rossz hírt, akkor vallást tett Izrael fiainak a vétkéről, amellyel vétkeztünk ellened, vétkeztem én is, atyám háza népe is. Bevallotta azt az Istennek imádságában, hogy igen, Uram, vétkeztünk ellened, mert nem tartottuk meg a rendelkezéseket, a törvényeket, azokat, amiket nekünk előírtál. És aztán tovább menve azt mondja, de hogyha megtértek hozzám, említi az Istennek a törvényét, megtartjátok parancsolataimat és teljesítitek azokat, akkor az Isten összegyűjti a népét, bármennyire is szóródott szét. Tehát volt egy ígéret, és amikor Krisztus előtt 562-ben Nabukodonozor, babiloni királya meghalt, akkor a birodalom, a babiloniai nagy birodalom elkezdett gyengülni. És aztán Círus, perzsa király volt az, aki 539-ben Krisztus előtt elfoglalta nagy Babilont, és ő egy olyan király volt, aki támogató módon állt a környező népekhez, inkább a béke felé igyekezett, nem az, hogy megint a hódítás felé, hanem az, hogy békében tudjon élni a környező népekkel, és Ézsaiás meg is profétálta konkrét névvel, hogy ő az, a Círus lesz az a király, aki szabadítót fog küldeni majd Jeruzsálembe. De ez egészen váratott magára, ugyanis amikor Artaszerxész perzsa király lett, és neki lett a fő pohárnoka Nehémiás Krisztus előtt 445-ben. Tehát, hogyha itt nézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy 539-ben, ugye Krisztus előtt vagyunk, tehát mínuszba kell gondolkodni, 539-ben jött Círus, és utána pedig Nehémiás 445-ben. Tehát 100 évet még kellett várni a proféciának a beteljesedésére, hogy Jeruzsálem falai újra elkezdjenek épülni. És Nehémiásról tudjuk azt, hogy a királynak a főpohárnoka volt. Tehát elárulom, hogy abban az időben a főpohárnoknak két fontos szolgálata volt. Az egyik az, hogy ellenőrizze a királynak az italát, hogy nem mérgezett-e. Az, hogy minőségi legyen, ez ugyanaz. És a másik az, hogy vigye a jókedvet a királynak. És amikor mondjuk valaki mértékkel elfogyaszt egy pici alkoholt, akár bort, akár sört, akkor valahogy ez úgy oldja a feszültséget. És hát a király is, amikor jött Nehémiás, azt mondja, na végre, tele vagyok problémákkal, gondokkal, iszok egy kis minőségi egri bikavért, vagy valamit, és akkor jobb kedvre derülök, elmúlik a gond. Nyilván meg kell oldani azt, de mégse stresszel ennyire magát. És amikor Nehémiás ment a király elé, akkor ugyan, mint főpohárnok vitte neki a bort, vitte az italt, de mosolyogva tette ezt. Honnan derül ez ki? Hát onnan, hogy amikor megjelent a király előtt, és nem mosolygott, mert szívének fájdalma volt, a király észrevette. És ez így hangzik, Artaszerxész király, így mondom Károli szerint, uralkodásának 20. évében, a Niszán hónapban történt, bor volt előttem, fölvettem a bort, és oda nyújtottam a királynak. Nem szoktam szomorú lenni előtte, ezért így szólt hozzám a király. Miért szomorú az arcod? Hiszen nem vagy beteg, nem lehet ez más, csak a szív szomorúsága. Ekkor én nagyon megijedtem, és ezt mondtam a királynak. Örökké éljen a király. Hogy ne volna szomorú az arcom, hiszen az a város, ahol őseim sírja van, rommá lett, és kapuit tűz emésztette meg. Akkor a király ezt kérdezte tőlem. Mit kívánsz tehát? Én pedig imádkoztam a mennyistenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá szolgádat, akkor küldj el engem Judába, abban a városban, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. És a király szívébe az Isten adott jó indulatot, és megengedte, a király lepecsételte Nehémiásnak a kiküldő levelét, hogy menjen, és Jeruzsálemnek a várfalait építse újra. Ez micsoda csoda. Előtte királyok tiltották ezt, ellene voltak Izrael népének, hogy nehogy megerősödjenek, nehogy visszatérjenek, a rabszolgáink keményt, nekünk kelljen dolgozni, és tiltották. Most pedig az Isten formált egy nagyot a perzsa királynak a szívében, és engedélyt adott arra, sőt támogatást is, hogy Nehémiás újraépítse ezt a várfalat. Kicsit gondoljunk a mi várfalainkra. Alapvetően kettőféle fal van az életünkben. Van ez a fal, amit helyezkedik el, ami véd bennünket. Véd az eső elől, véd a hideg elől, vagy a meleg elől, vagy védi az értékeinket. Van az a fal, ami itt kívül épül, és véd bennünket. És van az a fal, ami bent épül, amit nem látunk, de nagyon romboló, amikor egymás közé építjük a falakat. Elszigetelődünk egymástól. Nem beszélünk egymással, nem kommunikálunk egymással. Félreértjük a másikat. Rosszat feltételezzük a másikról. Nem mindegy, hogy melyik falat építjük, és melyik falat romboljuk. Ezt a falat építeni és gondozni kell, azt a benti falakat, az elválasztókat pedig rombolni. Ezt építeni, a bentieket rombolni. És hogyha megnézzük Nehémiásnak azt a pillanatát, amikor a rossz hírt megkapja. Van a mi életünkben is, hogy jön egy rossz hír. És itt a kérdés az, hogy hogyan reagálunk rá. Ugyanis amikor Nehémiás megkapta ezt a rossz hírt, akkor 5 pontba reagált rám, és az így hangzik, napokon át ült, ledöbbent, sírt, gyászolt, böjtölt, és imádkozott. De amikor mi megkapunk egy rossz hírt, esetleg egy orvosi leletet, esetleg egy gyászról egy hírt, vagy a gyerekeinkről egy rossz hírt, akkor hogyan reagálunk rá? Nyilván van, amikor a nagyon rossz hír esetében a döbbenet fog el bennünket, ledöbbenünk. De azt mondja Nehémiás, hogy ő napokon át ült, sírt, gyászolt, de nem maradt ott a gödör alján lelkileg, hanem elkezdett böjtölni, és elkezdett imádkozni a menny Istenéhez. Vajon mi a rossz hír után eljutunk-e térdeinkig? Eljutunk-e addig, hogy imádkozzunk, böjtöljünk? És látjátok, lehet azt mondani is, hogy a gyülekezetnek mondjuk a falai megrepedeztek, rés van, és ne gondoljátok azt, hogy ez csak a Sopron gyülekezetnek a kiváltsága, nagyon sok gyülekezet így van. És most nem arról a falról gondolok, ami elválaszt, mert azokat elég jól tudjuk építgetni, hanem ami megvédene bennünket a sátának a támadásától. És eljutunk-e addig, amikor ott van a rossz hír, hogy oda menjünk az Úr elé, a térdeinken, böjtölve imádkozva. És amikor mondjuk ilyen állapotban látjuk a gyülekezetet, vagy a gyülekezet védő falat, akkor vajon eljutunk-e addig a tudatig, hogy feltegyük azt a kérdést, hogy miért van ez, Uram? És felismerjük-e azt, ahogy Nehémiás felismerte azt, hogy bűnt követett el Izrael népe? Ugye ő 150 éve generáció után volt, tehát nem ő volt aktuálisan, ami miatt mind Izrael, mind Júda babiloni fogságba került, de mégis azt mondta, Uram, vétkeztünk ellened. És szeretném ezt megvallani, szeretnék könyörögni a népért, böjtölni, imádkozni, hogy valahogy újraépüljön ez a fal, valahogy megerősödjön a te néped, mert Uram, megígérted azt. Tehát amikor felismerjük az életünkben azt, hogy valami baj van, házasságunk nem úgy működik, ahogy mi ezt elképzeltük. Már nem úgy szeretem a feleségemet, mint korábban. Vagy nem úgy szereted a férjedet, ahogy korábban tetted. Nem úgy szereted a testvéredet a gyülekezetben, ahogy kellene. Ahogy Jézus tanítja nekünk. De amikor felismerjük azt, hogy romokban van az életünk, akkor érdemes megkérdezni Urat, hogy miért. Én elmondhatom azt, tegnap is elmondtam, hogy Editemmel 23 éve nagyon boldog házasságban élünk. De ezért tenni kell, ezért dolgozni kell. A jó házasságért keményen meg kell dolgozni. Sokan azt gondolják, és fiatalként azt is gondoltam, hogy házasság, az nem kéne nagy tudomány. Gyereknevelés, az nem egy olyan bonyolult dolog. És ugye az évek alatt rájöttünk arra, hogy igen. A házasságért, a jó házasságért nagyon keményen meg kell dolgozni, sokat kell érte tenni, és a gyereknevelés az élet egyik legnehezebb műfaja, kihívása. Szóval, amikor rájövünk arra, ránézünk az életünkre, ránézünk a gyülekezet életére, és mondjuk azt látjuk, hogy így néz ki, romokban van, vajon eljutunk-e térdeinkig, és feltesszük a kérdést az Úrnak, hogy vajon miért? És hogyha azt mondja az Isten, hogy bűnt követtetek el a törvényem ellen, a rendeléseim ellen, akkor meg lehet vallani, le lehet tenni ezeket a terheket, meg lehet térni belőle. És nagyon fontos, ahogy Nehémiás is mondja, amikor a megtérésről beszél, a görög nyelven ez a metanoia, metanózis, megtérni. Azt úgy is lehetne fordítani, hogy elméjét, gondolkozását megváltoztatja. Jó útra tér. Vagy utólag belát valamit, vagy megbán valamit, bűnbánatot tart. Ez a metanózis, metanoia, a megtérés. És milyen útra? Milyen útra tér az illető? Milyen útra térünk? Vagy a gondolkozásunkat mihez szabjuk? Kihez szabjuk? Kihez illeszkedik? Az én elképzelésem, az az én egómhoz, vagy Isten akarata törvényéhez szabjuk a mi életünket? Hogyha az Új Szövetséget nézzük, nézzünk egy olyan igét, amit az Úr Jézus mondott nekünk, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha ezt teszitek, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Amikor az Úr Jézus erről a szeretetről beszél, az önfeláldozó szeretetről, akkor nem a levegőbe beszél, mert ő tudta azt, hogy őt meg fogják ölni a barátaiért. Sőt, azokért, akik még nem is azok, de azzá válhatnak. És akkor ezt mondja, hogy ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Hát milyen barátság az? Képzeld el, egy barátod azt mondja neked, figyelj, én leszek a barátod, ha azt csinálod, amit én mondok. Lehet, hogy azt mondanánk neki, hát köszönjük szépen ezt a barátságot, ebből megjöttünk. De most, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, én odaadom az életemet érted, neked nem kell oda kiállni, de a jövőben ezt meg ezt tedd. Emlékeztek, talán meséltem azt a történetet, Auschwitzban volt, amikor éheztek az izraeli emberek, zsidó emberek, és kisfiú egy párkányról elvette egy almát. És elvette és megette, és jött a német tiszt, hogy kilopta el az almáját, pisztollyal a kezébe. Kiállított oda zsidó embereket, és a kisfiú kezében még ott volt a csutka, az almának a csutkája. És tudta mindenki azt, hogy aki kilép, azt lelövik. És akkor a kisfiú mellett állt egy idős ember, és oda nyúlt, elvette kezéből a csutkát. És azt mondta, hogy én voltam. És le is lőtte a német tiszt. Szóval ez az a hasonlat, vagy ez a példa, ami egy kicsit talán közelebb hozza hozzánk, hogy mit jelent az, amikor valakiért feláldozod az életedet. És talán mi jó szülőként azt mondjuk, hogy a gyerekem bajba kerül, akkor képesek lennénk arra, hogy feláldozni az életünket. De más gyerekért ezt megtennéd. Más emberért esetleg, aki nem szeret téged, azért megtennéd. Jézus megtette. De azt kéri, ezért az önfeláldozó szeretetért cserébe, hogy azt az utat, amit ő mutatott, azt az életet, ahogy ő elénk élte, hogy ti is úgy éltek, mert akkor fogtok eljutni a mennybe. Akkor fogtok az Istennel békességre kerülni. Hogyha ezen az úton jártok. Tehát Jézus kérte tőlünk ilyet, mert ő mindent odaadott. Istenből emberre élet, és emberként megölték őt. Mindent odaadott, érted és értem. Nehémiás 4. fejezetében, amikor az építkezés elkezdődik, engedélyt kapott arra Perzsa királytól, hogy visszamenjen Jeruzsálembe. Akkor azt látjuk, hogy jöttek az ellenségek. Nagyon érdekes ellenség jött. Ugyanis amikor Számballat és Tóbiá, tovább az arabok, amóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagy haragra indultak, és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük, védelmül éjjel és nappal. Érdemes ezekről az emberekről egy kicsit beszélni. Szambálát és Tóbiáról, ugyanis Szambálátról azt tudjuk, hogy ő samaritánus volt. És kik a samaritánusok? Akik az északi ország részben, Izraelben maradtak, ők előbb, ugye 722-ben a babiloni fogságba kerültek, és idegen népeket babiloni, szíriai, elámból való, vagy asszírokat betelepítettek, és ilyen vegyes házasságok jöttek létre, és ezekből születettek, lettek a samaritánusok. Tehát lehet azt mondani, hogy a rokonok. Egyik oldalról izraeliek voltak, másik oldalról mondjuk asszír volt. Jöttek a rokonok. Jöttek a testvérek. Zavar keltsenek, hogy ellenük menjenek. Nem számít a rokoni kapcsolat, hanem valami a szívükbe megferdült. Aztán ott van Tóbiá. Ő is egy nagyon érdekes ember, mert akart Izrael népéhez kapcsolódni, de nem tudta bizonyítani a tiszta izraeli származását. És akkor mit csinált? Ellenük fordult. Egy rokon, aki hozzájuk akart kapcsolódni, de mégis bosszúból, haragból ellenük ment. És akkor imádkoztak Izrael Istenéhez, és őrséget állítottak. És azt tették, ahogy mondta Nehémiás, attól a naptól fogva a legényeinknek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal, páncéllal volt fölfegyverkezve, a vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. Odaálltak a résekre, odaálltak a Izrael falának a gyenge pontjaira, ahol be tudtak volna törni az ellenségek, és azt őrizték, hogy az építkezés haladjon, és hogy menjen tovább. Jött az építkezés, attól a naptól fogva lehet azt mondani, hogy belassult az építkezés, mert fele annyi munkás volt. A másik fele pedig fegyvereket fogva vigyázott rájuk. És minden derekának, minden építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. Nem a kalácsos, hanem aki fújta a trombitát, vagy a kürtöt, hogyha jön az ellenség, hogy figyeljenek rá. Három kérdést szeretnék feltenni, és erre röviden válaszolni, hogy ma mit jelent építkezni, és most szellemi módon gondolkozzunk, mint gyülekezet, hogyan kell harcolni, és ki az ellenség. És kezdjük az utolsó kérdéssel, ki az ellenség. Nehémiás könyvében pontosan megvan nevezve az ellenség. Hogy ott voltak Tóbiá, az ammóniak, az asszírok, Szambállát, meg ott nevezve ezzel. De ma ki az ellenség? És mielőtt elkezdenénk itt neveket mondani, az Efézusi levélhez lapozzunk oda, azt mondja a 6. fejezetben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Lehetne ezt az igét úgy is olvasni, hogy mert a mi harcunk nem test vér ellen folyik. Nem emberbe kell látni az ellenséget. Az, hogy bizonyos teológiai dolgokat másként látunk, attól nem vagyunk ellenségek. Nem testvér ellen van a mi harcunk, hanem a mi harcunk az szellemi magasságban van, és az ördög ellen van a mi harcunk. És tudjátok, hogy ki a legnagyobb ellenségünk? Na ki a legnagyobb ellenségünk? Egy pizza szeleti. Saját magunk. Nagyon szeretünk ugye másokra újra mutogatni. Tudjátok, soha ne felejtsük el, hogy amíg másra mutatsz, három ujjad azért magadra mutat. szoktuk ezt mondani. Én vagyok a legnagyobb ellenségem önmagamnak. A sátán próbál elgáncsolni, de az én kezemben van a döntésnek a joga, hogy én az Istent akarom követni, vagy nem. És akkor két úrnak nem lehet szolgálni. Ha nem az Urat követem, akkor nyilvánvaló, hogy még az ördög hatalma alatt vagyok. De az én kezemben van a döntés. És ha az Úr Jézust választom, akkor védelembe lehet az életem. És hiába akar támadni az ördög, ott van a hitnek a pajzsa, amivel a gonosz minden tüzes nyilát ki lehet oltani. Nem én vagyok az erős, hanem az Isten, aki meg tud óvni engem. De az én kezemben vagyok, van a döntés, és ezért nekem kell számot adni az Istennek, tehát önmagam ellensége lehetek, hanem az Urat akarom követni. Építkezni. Mit jelent építkezni? Falat építeni, védelmet, ami védelmet nyújt nekünk, és nem elválaszt. És a Zsoltárok könyvében ezt olvassuk, hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemünkben. Az Úr Jézus ezt pontosan szóról-szóra, ezt a proféciát említi fel önmagára. Ugye az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az ókori építkezésben a sarokkő volt az, ami összekapcsolta két falat. Az volt az alapja, az volt a legerősebb kő az építkezésben. És az Úr is azt mondja, hogy ő lett a sarokkő. És amikor építkezésre gondolunk, akkor csak is krisztusi alapokra lehet nekünk építeni, szabad építeni. Nem lehet más alapra építeni, hanem csak őre. És hogyan kell harcolnunk? Nyilvánvaló, hogy nem fizikailag. Nem fizikailag van a mi harcunk. És azt mondja az Efézusi levélben, hogy éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállassatok. Álljatok meg, tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliumai hirdetésének a készségével, vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amelyek kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Fegyvernemek közül most csak kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik a hitnek a pajzsa. Aki hisz az Úr Jézusban, elfogadja az Úr Jézus megváltónak, egy láthatatlan, egy szellemi pajzs jön létre, ami megúv bennünket a gonosznak a támadásától, a gonosz tüzes nyilaitól. Ez a hitnek a pajzsa. Amikor valaki hitre jut és megtér, ez a kettő nem elválasztotta egymástól, valaki hitre jut és megtér, ez a pajzs elkezd működni. És ezt a pajzsot lehet igenis aktivizálni bőjtel, imádsággal, szellemi áldozattal, amivel az Úr elé tudunk menni. És ott van a léleknek a kardja. Tehát amikor támadásra gondolunk, a lélek kardja az az Istennek a beszéde. Az Isten igéje. És nagyon fontos, hogy ezt a kardot nem egymás ellen kell használjuk, mert megvan írva, tudod? És akkor fogod a Bibliát, és akkor vered a testvérednek a fejét. Megvan írva, dur, kopog. Láttam olyat, amikor ez tényleg fizikailag megkövetkezett. Valaki elmaradt a gyülekezetből, és évek múlva bejött a gyülekezetbe, és a kedves testvér oda ment hozzá, és Bibliával így fejbe vágta. Na, hol voltál, csirkefogó? Hát ez nem szeretett. A Bibliát nem ember ellen kell használni, nem egymás ellen, a Biblia szavaival nem egymás kell szíven szúrnunk, hanem amikor jön a kísértő, az ördög ellen kell, használjuk ezt. Ahogy az Úr Jézus is tette a pusztába. Amikor elment bőjtölni 40 napig, hogy felkészüljön a szolgálatára, és jött a kísértő, akkor mind a három alkalommal igével válaszolt erre. Igével ment az ördög ellen. Fontos azt meglátnunk ebben a harcban, hogy az Isten igéje az, aki meg tud bennünket tartani, megóvni. És ha jön a támadás, ez az egy támadó eszköz ebben a szellemi fegyverzetben, ami támadó jellegű, de az ördög ellen. És tudjátok, nagyon komolyan kell ezt venni. Látjuk itt a környezetünkben, az életünkben, a gyülekezet életében az, hogy a diabolosz, a sátánnak a másik neve, a szétdobáló, az elég rendesen működik. Egyre dörzsöltebb, egyre furmányosabb, kit milyen módon tud és akar elgáncsolni. És fel kell vennünk a hitnek a pajzsát és a többi szellemi fegyverzetet is. Egyszer egy barátom, hívő barátom mondta azt, hogy találkozott egy sátánistával. Ezek egyházat alkotnak Magyarországon. Nyilván most az állam nem engedi, hogy bejegyzett egyház legyen, de tartanak Isten tiszteletet, ahol a sátánt imádják, böjtölnek azért, imádkoznak a sátánhoz, hogy a keresztények elbukjanak, főleg a vezetők elsősorban, de mindenkiért imádkoznak, böjtölnek, és amikor ez a lelkipásztor barátom találkozott egy ilyen sátánistával, azt nem is gondolta volna így ránézésre, hogy ő az. És mindent tudott az életéről. Mindent. A legtitkosabb dolgait is elkezdte neki sorolni kisgyerekkora óta. Még azokat is, amit senki nem tudott. És azt mondja, hogy van egy pont az életében, amikor onnantól kezdve nem lát. Nem látja azt, hogy vele mi történt. Eltűnt. Mint a radarról a repülőgép. Hát és az történt, hogy megtért. Abban a pillanatban a sátánistáknak eltűnt a radarjára. Nem tudták, hogy mi van vele, hova lett. És ez az a védelem, amiről beszél az Efézusi levél is, hogy vegyétek fel a hit pajzsát, ami mögé el tudtok rejtőzni. Mert fog jönni az ördög, és hiába gondold magadat erősnek, hiába érzed azt, hogy te nagyon kitartó tudsz lenni, nagyon bízol önmagadban. A sátánnak annyi vagy, mint nekünk egy száropi. Pillanatok alatt el tud pusztítani, szószoros értelemben. De ha az Úr védelmét kérjük az életünkre, az Isten fegyverzetét felöltjük magunkra, és az ő pajzsa az, ami megvéd bennünket, akkor nem fog az ördög látni se. És tudsz menni a keskeny úton. És tudjátok, a rómaiak nagyon, nagyon erős hadseregük volt az ókorban. Néhány légiónyi hadsereg az egymilliós gall hadsereget legyőzte. És ennek az egyik titka, ez a falansz volt. Amikor az ő pajzsaikat, tehát az ilyen ember nagyságú pajzsaikat, ez a teknős béka alakzatba összerakták, mint egy tank, és úgy mentek, úgy meneteltek, és közben lándzsával megszurkáltak. Nekünk gyülekezetben így kell a mi pajzsunkat összerakni. Nem egymást kell szurkálni itt a teknős békán belül, hanem az ördögöt kell szurkáljuk. Az Isten beszédével. És így kell megvédeni egymást, hogyha jön a támadó, bármilyen oldalról, előről, hátulról, hogy tudjuk zárni a mi pajzsainkat, tudjunk egymásért imádkozni, tudjunk közben járni a másikért, és hogy te erős vagy, akkor imádkozz a gyengért. És így tudjuk egymást építeni, és így tudjunk előre menni. Hát kívánom azt, hogy megértsük Nehémiási falépítésnek, Izrael újjáépítésének a történetét, hogy tudjuk ezt a mi gyülekezetünkre alkalmazni, meg tudjuk élni ezt, és hogy a Krisztusi alapra újra felépüljenek azok a falak, amelyek meg tudnak bennünket óvni a sátán támadásaitól. Amen.